Hadd kérdezem meg, hogy hányan hányan jártok iskolába? Igen, köszönöm szépen. Johanna is jár iskolába. Köszönöm szépen, letehetitek a kezeteket. Azért leteheted nyugodtan. Azért kérdezném, mert egy olyan kisfiúról szeretném elmondani a történetet, aki keresztény iskolába járt, és ennek a kisfiúnak feladta tehát az osztálynak feladta a tanárnéni azt a feladatot, hogy jellemezzék Krisztust és Sátánt. A kisfiú nagyon komolyan vette a feladatot, és elkezdte Jézusról írni, amit ő tud, és amiért szereti őt. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy kicsengettek. Mivel keresztény iskolába járt, tehát őszintén bevallotta, vagyis őszinte gyerek volt, odaírta a lapra, amit kapott, hogy Sátánra nem volt időm. Kicsit mosolygós a történet, de azt szeretném nektek elmondani, hogy Krisztusra, Jézusra legyen sok-sok időtök, és az ellenségnek, Sátánnak, aki rosszra vinne benneteket, annak ne adjatok teret. És azt hiszem, hogy nem csak a gyerekeknek, felnőtteknek is szól ez. Ne engedjünk, ne adjunk teret Sátánnak. Töltsük ki az időnket Krisztus szeretetével, jelenlétével. És én azt hiszem, hogy sokkal kevesebb nehézségeink lennének, hogyha mi ezt meg tudnánk tenni. Mi is, és ti is, gyerekek, jó? Tehát akkor mi a feladat? Nem adni?
Nem adni el.
Sátánnak?
Az időt.
Te időt, így van. Sátánnak időt. Köszönöm szépen. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azt hiszem, mindannyian tudjuk és tapasztaljuk, hogy életünk egyik legfőbb ellensége és legfőbb megkeserítője a félelem, szorongás, aggódás és a nyugtalanság. Nem tudom, hogy vagytok vele, de az átlagembert ez jellemzi, hogy tele vagyunk szorongással, félelemmel, aggódással. Még akkor is, ugye mi tudjuk jól, hogy van egy Istenünk, aki körülvesz bennünket szeretettel, figyelemmel, de mégis ott van az ember életében az, hogy szorong, aggódik. De csodálatos dolog, hogy a Krisztusban való hit egyik legnagyobb ajándéka az, hogy békességünk lehet, nyugalmunk és bizakodó lelkületünk. Ezek a tények azt hiszem, hogy a mai világban még nagyobb teret kapnak sajnos az életünkben, mert ez a bizonytalanság, ez az állandó változás, és látjuk azt, hogy a zsákutcákba futás a mindennapi helyzetekben bizony ott van az ember életében az, hogy szorong, hogy fél, hogy tele van aggódással, hogy jó, a mai nap volt valahogy, de hogy lesz holnap, és hogy lesz holnap után, és mi lesz a gyerekeinkkel, és hogy lesznek az unokák. Tehát az emberben ott van az, hogy előre gondolkodva szorong és fél. Jézus azt az ígéretet adta az embernek, hogy ő békességet kíván adni. És tényleg, ha hittel kapaszkodunk az Istenben, meg lehet ez a békességünk. A Filippi levél 4. fejezet 4. verse azt mondja számunkra, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, mindenkor örüljetek. Hát hadd kérdezzem meg tőletek, tudunk mindenkor örülni? Ugye van, amikor az élet hozza a helyzeteket, és bizony a mosoly az letörlődik az arcunkról. Pedig az ige maga kimondja, hogy mindig örüljünk. A hívő embernek meg kell tanulnia mindig örülni. Az a belső öröm, az a belső békesség, amit csak az Isten adhat meg egyedül, az a részünké kell, hogy váljon. Nem tudom, hogy kinek van otthon konkordanciája, én megnéztem, és az örömmel, azzal, hogy örülni, boldog lenni, másfél oldal ígeszakasz van, amit találunk. Tehát 6 oszlop, gondoljatok bele, hatalmas dolog. A Jóisten tudta, hogy az embernek szüksége van arra, hogy emlékeztetőt adjon az ígében, hogy aki belé kapaszkodik, aki hozzámegy, aki az Istenbe kapaszkodva éli az életét, annak legyen kapaszkodója az is, hogy benne való hit, a benne való kapaszkodás, ez örömet ad. János evangélium a 14. fejezet 27. versében azt mondja az íge, tehát János evangélium a 14. fejezet 27. versében, ugye ez a legnagyobb ígéret az övéinek, békességet adok néktek, az én békességemet. Nem úgy, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljetek. Tessék?
A papuszka elment oda.
Igen? Akkor biztos majd a doktor bácsi meg fogja gyógyítani őt. Azért íratott le ez az ige, ami számunkra, hogy soha ne felejtsük el. Igenis, emlékeztessünk magunkat arra, hogy az Istennek ilyen ígérete van az ember felé, hogy ő békességet akar nekünk adni, hogy nincs miért egy hívő embernek nyugtalankodnia, sem akkor, amikor személyes életünkbe válik valami nehézé, sem akkor, amikor maga a kor, a kritikus kor hozza ezeket a nehézségeket. Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem nagyon sokat jelent a Bibliában, nem csak azt, hogy örüljünk, hanem a ne félj biztatás. Ha megnézzétek, én megszámoltam, hogy hányszor van a Bibliában a ne félj, és olyan 130-at számoltam össze. Ha úgy számoljuk az év napjait, hát majdnem minden, ugye harmadik vagy második napra jut, minden harmadik napra jut egy. A Jóisten ebben is előrelátó volt az ember felé, hogy ne csak arra hívja fel a figyelmet, hogy az benne való hit örömet ad, hanem arra is, hogy egy hívő embernek nincs mitől félnie, mert az Istennek gondja van rá. Miért kérheti Isten azt, hogy ne féljünk? Miért kérheti azt? Igen, de miért kérheti azt, hogy ne féljünk? A mindennapi élet hozza magával azt, hogy félelem és aggódás. A bizonytalanság, a létbizonytalanság sajnos mindennapos. Lehet, hogy ma még van munkahelyünk, de holnap már nem biztos. Lehet, hogy ma még el tudok látni dolgokat, holnap már nem biztos. Tehát tényleg maximálisan a Jóistenre vagyunk utalva, és olyan jó, hogyha a ráutaltságunkat úgy érezzük, hogy ő megadja nem csak az erőt, hanem a helyzetekhez a megoldásokat is. Azt is ki kell mondanunk, hogy emberileg volna okunk félni. Mégis az Isten arra kér, hogy ne tegyük. Mitől nem szabad az embernek félnie? Így van, köszönöm szépen. Nincs rá oka. Ne féljünk hozzáfordulni, akkor is, ha tudjuk, hogy helytelen döntéseket hoztunk. Ne féljünk akkor, amikor tudjuk azt, ugye a lelkiismeretünk jelez, hogy valami olyan tettünk, ami a bűn kategóriájába tartozik. Akkor is merjünk oda menni, akkor is, ha a lelkiismeretünk joggal jelez, ha a gonosz azzal kísért, hogy olyan nagy már a te bűnöd, a bűn lajstromod, hogy te már ne is menj az Isten felé. Nem tudom, szembesültetek az életetekbe ilyennel, hogy úgy a saját, vagy más életében, hogy elbizonytalanodik annyira. Nekem is volt az életemben ilyen, de találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hogy én már annyira bűnös vagyok, hogy én nem tudok már oda menni, mert nekem még az Isten sem tud megbocsátani. Mennyire jó, amikor az emberben ott lehet az a bizonyosság, hogy bármekkora is, amit elkövettem, bármilyen is az életem, ha jobb utáni vágy bennem van, az Isten nem fog elutasítani. Ugye János evangélium a 6. fejezet 37. versében azt mondja az ige, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Jó lenne egy életre megjegyezni. És hogyha nagyon a gödör mélyén vagyunk, és ennek a tudatában legyünk, hogyha én kapaszkodom, ha én felemelem a fejemet kezeimmel együtt az Istenhez, és kérem az ő segítségét, azt mondja, nem vet el, nem vet ki. Ha az emberben megszületik az a vágy, hogy Istennek az akar közeledni, akkor nincs akadály, ami ettől eltávolítaná. A másik ige, amit szeretnék olvasni, Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15. verse, nekem nagyon sokat segít ez az ige is. Azt mondja itt a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 15. versében az ige, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben. Egy hatalmas bátorítás van benne. Mit mond? Azt mondja, nem olyan Istennel állunk szembe, aki kívülről és felülről tekint ránk, hanem olyan Istennel állunk szembe, aki megérti a mi botladozásainkat. Aki megértő, azt mondja, megindul gyarlóságainkon. Mert megérti, hogy az ember esendő, megérti azt, hogy az ember bizony nagyon sokszor elesik. És olyan hatalmas az Isten, hogy ha mi hozzá megyünk, akkor ő megértéssel tudja ezeket a helyzeteket kezelni, és ami még csodálatos, hogy nem csak megértő Istenünk van, hanem aki tudja, ismeri a győzelem útját. És ez a hatalmas dolog benne. Hogyha én elismerem, hogy elestem, elismerem, hogy szükségem van Krisztusra, akkor nem csak megbocsát, hanem megmutatja a győzelem útját. És ez egy hatalmas ajándék. Hatalmas bátorítás. Mit is mond a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse? Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Miért? Miért járulhat az ember bizodalommal a kegyelem királyi székéhez? Miért járulhatunk oda? Mit talál ott az ember? Krisztust. Így van. Királyi székéhez, mert kegyelem várja ott az embert. Az Isten arra vár és arra vágyik, hogy kegyelmezzen az embernek. Az Isten azért küldte el az ő egyetlen egyét, ugye Jézus azért jött erre a földre, mert annyira szeretett bennünket, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mekkora érték az ember az Isten szemében? Mekkora érték minden egyes veszedő emberre, ha saját egyszülött fiát adta értünk? Nekem hatalmas dolog volt, a Jézus életében a 39. oldalon olvashatjuk azt, hogy az Isten a világ minden kincsét Jézus kezébe tette, és azt mondta, menj, és mentsd az embert. Fel tudjuk mi ezt fogni? A világ minden kincse rendelkezésünkre áll, hogy mi menthetőek legyünk. Vajon létezhet-e olyan dolog, ami elválaszthat tőle bennünket? Létezik olyan? Az Isten tálcán nyújtja a megoldást. Mi az akadály? Ki az akadály? Ugye én saját magam, ha nemet mondok. Nincs lehetetlen az Isten előtt, csak ha én nem tartok rá igényt. Pedig félünk és aggódunk, és ki kell mondani azt, hogy fogyatékos az Isten gondviselésébe vetett hitünk. Nem így van? Mert ha nem lenne fogyatékos, akkor az életünk mindig felfele ívelne. De ugye ott van sajnos a mi elesésünk, és bizony azon a Jákob létráján visszaesések is vannak, de mi a csodálatos ebben? Hogy tovább kapaszkodhatunk. És lehet, hogy visszaesünk 1-2 fokot. De van lehetősége az embernek újra erőt meríteni, és az Istenbe kapaszkodva egyre feljebb lépni. Nem tudom, hogy vagytok vele, de nagyon sokszor bizonytalanság támad az emberben, hogy talán az Istennél ez már akkora helytelenség és akkora bűn, hogy lehet, hogy eddig segített, de most már méltatlanná váltam a segítségére. Vajon most is segít-e az Isten? Így van, segít, mindig segít. Olyan csodálatos, és a Jóisten ezt szeretné nekünk adni bizonyosságul, hogyha bármilyen sötét is az az alagút, bármilyen mélyen is vagyunk, úgy érezzük, hogy bármilyen mélyen is vagyunk, de ő figyel. Az ő tudtával és engedélyével történik minden a mi életünkben. Még a rossz döntéseinket is, ami javunkra tudja fordítani. De semmi nem történik úgy, hogy ő arról ne tudjon. Olyan szépen fogalmazza Ellen White, hogy mérlegeli, hogy az ember el tudja-e hordozni. És hogyha el tudja hordozni, megengedi. Nem azért, hogy bántson, hanem azért, hogy a mi hitünket edze és növelje. A Jóistennek gondja van ránk. És azért annyit hadd tegyek hozzá, hogyha ő mérlegelte és megengedte, akkor miért is engedte meg? Mert tudta, hogy el tudjuk hordozni, persze nem egyedül. Ugye ő adja hozzá az erőt, hogy mi ezeken túl tudjunk lépni. Aztán, ha hiszünk is az Isten segítségébe, de ha túl hosszúra nyúlik a várakozási idő. A jó múlt korában gondom volt az autóval, éppen Szombathelyre mentem szolgálatba, csak annyit mondanék el, hogy szombaton trélerrel kellett hazahozatni az autómat, és szombattól csütörtökig nem tudtam, hogy mi a baja. Nem tudtam, hogy keveset fogok, vagy sokat fogok érte. Tehát egyszerűen nem tudtam. Sátán annyira próbált tehát elvenni a szombat áldásának az örömét, de a Jóisten nem engedte. Viszont szerdán este kérdezte tőlem valaki, hogy éppen a békességes tűrésről beszéltem Szombathelyen, hogy van még békességed? És sajnos erre már azt kellett mondanom, hogy damil szál vékonyú. Még van, de már nagyon vékony. És a Jóisten csütörtökre ugye megadta a megoldást, hála Jóistennek, de tényleg így vagyunk. Szóval, ha hosszan kell bizonytalanságban lenni, az embernek napról napra meg kell erősítenie az Istenben a kapaszkodását, hogy a béketűrése, a békessége megmaradhasson. Még azt azért szeretném elmondani, hogy ha mi imádkozunk az Istenhez, ha mi kérjük a Jóisten segítségét, de nem jön válasz azonnal, nem kapunk rá választ, akkor is tudatosítsuk azt, hogy a mi kéréseink megvannak nála. És amikor számunkra a legjobb és legalkalmasabb, akkor fogja megadni. Emlékszem, Ellen White-nál olvastam azt, hogy amikor az ő helyzetében jöttek a nehézségek, akkor ő azt mondta, hogy mindig valami jelre várt. És megtanulta az Istentől azt, hogy ne várjon jelre, hanem tegye le, hagyja ott, és engedje, hogy az Isten, amikor számára a legjobb, akkor a megoldást hozza. Valahol nekünk is ezt kell figyelembe venni, hogy ne akarjunk azonnal megoldást és azonnal választ. Azt tudatosítsuk, hogy a kéréseink megvannak az Istennél. És amikor felnőttünk arra a bizonyos helyzetre, valamit el tudod bennünk rendezni, akkor megadja a mi kéréseinket és megoldja a helyzetet. Amilyen biztos, hogy Isten létezik, olyan biztos, hogy el nem fordítja tőlünk az ő arcát. Figyel ránk. Mit is mond az ige? Hova metszed bennünket? A markába. És a kéz hol van? Állandóan a szem előtt. Szeme előtt van az embernek. És hát magának az Istennek ezzel jelezte, hogy ennyire fontosak vagyunk neki. Isten minden egyes emberrel olyan kapcsolatban van, mintha egyedül lenne. Szóval ez is olyan hatalmas dolog számomra, hogy ő nem globálisan gondolkozik rólunk, hanem azt mondja, ő az én Istenem. És ugyanúgy elmondhatod te is, és mindannyian elmondhatjuk, hogy mindenkinek, mintha csak az övé lenne. Ennyire fontosak vagyunk neki. És ki kell mondani azt is, hogy emberileg bőven volna okunk a kétségbeesésre, aggódásra, szorongásra. Mégis, mert ugye a körülmények is olyanok, nem egy békességes világban élünk. Máté evangélium a 10. fejezet 16. versében azt mondja az ige, elbocsátok titeket, mint juhokat, a farkasok közé. Tehát nem ígér békességes utat, azt mondja, hogy farkasok. Tehát akik úgy szeretnének szétszincálni, szétrágni, szétszedni bennünket. Azzal is tisztába kell lenni, aki szövetséget köt az Úrral, az személyes ellenségévé válik Sátánnak. Mert Sátán nem bírja elviselni, aki a jobbik részt akarja vállalni. És nem tudom, hogy vagytok vele, de én is tapasztaltam az életemben, és akik megkereszteltettek, ugye nagyon boldogan megyünk neki a szövetségkötésnek, és akkor utána jönnek a nehézségek, és ott van a kérdőjel, volt már olyan, akiben megfogalmazódott az, hogy talán nem kellett volna megkeresztelkedni. És akkor az ilyen embereknek erősítésű, hogy te figyelj ide, az örömödet akarja elvenni Sátán, ne engedj neki. Mondd azt, hogy nem, és a Jóisten visszaadja te örömödet. Nagyon oda kell figyelni, mert személyes ellenségei leszünk Sátánnak. Úgy tekint ránk, mint az ellenségére, akit el akar ejteni, akit el akar keseríteni, akit el akar távolítani az Istentől. Sátánra pedig mi hogyan tekinthetünk? Hogyan tekinthet a hívő ember Sátánra? Mint egy legyőzött ellenségre. Nem? Jézus legyőzte. És azt mondja, hogy ha te beleegyezel, megrontom Sátánt a te lábad alatt. Azt mondja, a beleegyezésed kell, hogy elfogadod-e az én áldozatomat. És hogyha te ezt elfogadod, azt mondja, én megrontom Sátánt a te lábad alatt. Hogy mennyire fontosak vagyunk az Istennek, és mennyire számon tart bennünket, Máté Evangélium a 10. fejezet 29. 30. verse beszél arról, ugye, hogy a két verebecskére is milyen gondja van az Istennek, és azt mondja, hát nekünk még a hajunk szála is számon van tartva. Mi számon tartjuk? Ugye, amikor az ember fésülködik, bizony kijön egy csomó, és azt mondja, hogy az Istennél számon van tartva. Ennyire fontosak vagyunk neki. Bármilyen helyzetben vagyunk, a mindenható Isten áll mellettünk. Biztos, hogy emlékeztek rá a Genezáret taván, amikor viharba kerülnek a tanítványok, és Jézus akkor mit csinál? Alszik a hajóban, nyugodtan. Azért gondoljatok bele, hogy a tanítványok ott már mindent megtesznek, hogy védjék magukat, és egy villámlásnál meglátják, hogy Jézus mit csinál. Azért ott lehetett bennük a kétségbeesés, hogy Uram, hát nem látod, hogy mibe vagyunk? Miért tudott Jézus nyugodtan aludni? Mert az Isten kezébe tette le az életét. És nem véletlenül mondta a tanítványoknak, hogy hát hol van a ti hitetek? Hol van a ti hitetek? Nem szabad elfelejtenünk, hogy az Isten a maga gondviseléséből soha ki nem ejt. Ő éjjel-nappal figyel bennünket. Fontosak vagyunk neki. Szeretném azért megemlíteni Jobb életét, és ki kell mondani azt, hogy Jobb minden emberi szenvedést végig szenvedett. Elvesztette vagyonát, elvesztette családját, az egészségét, a barátai ellene beszéltek. Ott volt teljesen egyedül. Igaz, hogy egyszer kimondta Jobb 6. fejezet 26. versében, szélnek valók a kétségbe esett ember szavai, ugye, mert mondta, hogy bár meg se születtem volna, bár ne lett volna így. És mégis azt mondja, hogy tudott hálás lenni, és nem tagadta meg az Istent. Nem értette a helyzetet, és kimondja, hogy a nehéz helyzetben az emberből kijönnek dolgok, de hogy ez szélnek való, ezt nem kell komolyan venni, és az Isten se veszi komolyan. De mi a hatalmas benne? Mit tudott Jobb kimondani mindezekért? Az Úr elvette? Így van. Tartunk ott? ki tudom mondani, hogy legyen áldott, bármilyen helyzetben is vagyok. Az Isten azt várja el tőlem, hogy ezeket ki tudjam mondani. És a Jóisten kész segíteni. Szeretnék egy idézetet Jézus élete című könyvből, Hallgass és némulj el című fejezetből. Ellen White azt írja, a hit volt az, ami nyugalmat adott neki mindenkor, minden helyzetben, hit Isten szeretetében és gondviselésében. A veszély perceimmel való félnünk, veszély perceiben való félelmünk csak a hitetlenségünket bizonyította. Jézus pedig csak akkor nyújthatott nekik segítséget, amikor tehetetlenségükben elcsüggetve és önmagukba kételkedve végre hozzáfordultak. A bajokat egyedül akarjuk leküzdeni, elfelejtkezünk annak jelenlétéről, aki egyedül segíthet rajtunk. Bár szomorúan fed meg hitetlenségünkért és önhitségünkért, mindazonáltal készséggel siet segítségünkre. Tehát mit mond? Azt, hogy az Isten kész segíteni, kész megoldást hozni, ha elismerjük és beismerjük, hogy szükségünk van rá. Hatalmas dolog, mert mit szokott az ember csinálni? Ugye majd én megoldom, és az van megoldva, amit én megoldok. És az Istennek meg kell várni, hogy kifogjunk az eszközökből, és amikor zsákutcába futunk, akkor talán lehetőséget adunk az Istennek. Mennyi szenvedéstől, mennyi nyomorúságtól megmenteni magát az ember, hogyha egyenesen az Istenhez menne. Ne emberi megoldásokat keresne, hanem kérné az Isten segítségét és az Isten jelenlétét. Emlékeztek arra, amikor Péter kérte az Urat, hogy járhasson a vízen. És egy pillanatra vette le a tekintetét, és mi történt? Péter süllyedt. És amikor ő segítséget kért, akkor mit tett Jézus? Azt mondja, azonnal odafordult, azonnal segített. Ugye Jairusnál is ugyanezt elmondhatjuk, hogy szerette volna a lányához elvinni minél hamarabb a mestert, feltartóztatta a tömeg, megállt a vérfolyásos asszony hite előtt, hogy azt ismerté tegye az ott lévőknek. És amikor közel, tehát még nem volt közel a házhoz, jöttek a háztól, hogy ne fárazza mestert, a gyermeked meghalt. És mit tett itt is Jézus? Nem vigasztalta, hogy hát majd, hát ha lesz valami megoldás, hanem odafordult és azt mondta, ne félj, csak higgy. Hatalmas dolog ez. Ez az azonnali odafordulás, ez nem mindig azt jelenti, hogy azonnal választ is kapunk, de hogy az Isten figyel ránk, és a körülményeinket próbálja oldani, az biztos. Ő azonnal meghallgatta a kiáltást, viszont azt végképp ő tudja, hogy a válasz mikor jöjjön meg. Szeretnék egy igét felolvasni, Ézsaiás könyve 43. fejezetéből az első három verset. Ézsaiás könyve 43. fejezet első három versét olvasom. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és ha a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartod. Hatalmas ígéret van benne? Azt mondja, bárhol jársz, bármit csinálsz, azt mondja, én vagyok a te megtartod. Hidd el, hogy én megoldást hozok, és a te életed az biztonságban lesz, én velem, én mellettem. Amikor úgy érezzük, hogy csekély, tehát az Isten szolgálatra hív bennünket, akármilyen szolgálatra, tehát most itt nem ige szolgálatra, hanem a gyülekezeten belül bármilyen szolgálatra. Nem tudom, hogy itt milyenek a körülmények, de én, amikor még Budapesten, Zugligetben voltam bizottsági tag, bizony nagyon sokat szenvedtünk attól, amikor tisztséget kellett választani, mert mentünk oda az emberekhez, ugye majdnem 300 tagú gyülekezet volt, és hát felkérni a tisztségre. És tudjátok, milyen válaszokat kaptunk? Nem, de meg is magyarázták, hogy én alkalmatlan vagyok ezekre a tisztségekre. És akkor sorolták a nevet, hogy kit választanak. Azt mondja az Isten, hogy ő alkalmassá tud tenni. Nem szabad félnünk ettől sem. És hogyha én elismerem az én alkalmatlanságomat, de ennek ellenére kérem az Isten, hogy segítsen, azt mondja, az ilyen lelkülettel tud bennünket felhasználni. Ugye nagyon jól ismerjük a Pál, amikor imádkozott a szembetegségéért, akkor nem kapta meg a gyógyulást, de mit is mondott neki? Mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Ne a mi erőnk legyen, engedjük, hogy az Isten erősítsen bennünket. A Timóteushoz írt második levél, első fejezet, 7. versében azt olvassuk, mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Tehát mit mond az ige? Ne féljünk, ha a képességeink nem a maximális magaslaton vannak, de az Isten képessé tud bennünket tenni, úgy fizikailag, mint lelkileg alkalmassá. Minél szerényebb az eszköz, annál nagyobb annak dicsősége, aki elküld bennünket erre. Vannak olyan helyzetek, amikor Isten gondviselése nem nyilvánul meg nyilvánosan. Van, amikor nincs megoldás. Van, amikor el kell hordozni mind azt, amit az Isten megenged az életünkben. Ugye itt a mártírságra gondolok, Jelenések könyve 2. fejezet 10. versében azt olvassuk, semmit ne félj azoktól, amiket kell. És én itt a kell szóra tenném a hangsúlyt. Tehát azt mondja, hogy van időszak, amikor ezeket nem kerülheted el. De azt mondja, semmit ne félj azoktól, légy hű, mint halálig, az életnek koronáját. Ellen White-tól szeretnék Keresztelő János halálával kapcsolatban egy idézetet felolvasni. Azt írja Ellen White Keresztelő Jánosról, a menny összes ajándékai közül, melyeket az emberre áraszthat, a Krisztus szenvedésében való részesülés a legkomolyabb megbizatás és a legnagyobb megtiszteltetés. De azt mondja az Isten, hogy ezeket a helyzeteket csak azoknak engedi meg, akik tudják, akikről tudja, hogy el tudják hordozni. Mert ott van az az ígéret is, hogy nem enged feljebb kísérteni és terheket hordozni, mint ahogy ezt el tudnánk hordozni. De azért olvashatunk arról, hogy ezeknek a mártíroknak, akik életüket áldozták, bár külső segítség nem volt, el kellett hordozniuk ezeket a szenvedéseket, de valamit mégis kaptak. Amikor Istvánt megkövezték, mit látott István? Így van. És én hiszem azt, hogy ugyanúgy Keresztelő János is megkapta ezt az erősítést, és megkapták a többiek is, és megkapják a többiek is. Az Isten nem enged feljebb, mint ahogy azt elhordozhatnánk, de ezekhez megadja az erőt. Máté Evangélium a 10. fejezet 28. versében azt olvassuk, hogy ha úgy érezzük, hogy erőtlenek vagyunk, kapaszkodjunk az Istenbe, és azt írja itt az ige, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem aki a lelket. Azt mondja, Sátánnak nincs hatalma, ha én nem engedem be, hogy belülről tönkre tegyen. Kívülről hozhat nehézségeket. De az Isten kész segíteni abban az esetben, ha közé és közém nem engedek be semmit. Ugye nagyon ismert az a luteri ének, jó hírt, kincset, életet mind elveheti. Mit érez ő neki, de mi marad meg az embernek? A menny megmarad nekünk. Így van. Választani és vállalni azt a sorsot, ami ránk vár, ha el tudjuk fogadni, az Isten megadja ezeknek az elhordozásához ez erőt. Szeretnék még azért egy dolgot megemlíteni, hogy igaz, hogy ezektől nem kell félni, mert a védelmet megadja az Isten. De mégis kell félni valamitől? Mitől kell félnie az embernek? Mitől kell félnünk? Így van, így van. Attól, hogy én engedek-e Sátánnak, vagy nem. Tehát az én döntésem. Nagyon, nagyon fontos, hogy én dönthetem el, hogy engedek, vagy nem engedek. Ha én beengedek Isten és közém valakit, aki eltakarja az Isten képet, akkor van mitől félnem. Mert elhomályosodik az Isten kép, és az erőnket fogjuk veszíteni. Attól kell, hogy elszakadjunk az Istentől bármilyen dolog, vagy bárki elzárhatja ezt az utat. Hanem attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket megöli. Ha én engedek és az Isten képet elteszem, elengedem homályosítani, akkor bizony szembesülhetek ezzel a dologgal. Azt mondja a Filippi levél 2. fejezet 12. versének a 2. része, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. És tényleg a Jóisten segítsen bennünket ahhoz, hogy tudatosítsuk, nincs miért és mitől félnie a hívő embernek. Az Isten ott áll mellette, kész segíteni. Azt mondja, ha hozzám jössz, ki nem vetlett téged. Olyan szépen mondja Pál, ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és mi az ígérete ennek? Eltétetett, így van az élet koronája. Kívánom azt, hogy a Jóisten mindannyiunk számára higgyetek, és higgyünk abba, hogy az élet koronája mindannyiunk számára el van téve, és rajta a mennyei nevünk. A Jóisten segítsen ahhoz, hogy ne engedjük, hogy a mindennapok terhei leterheljenek, és eltávolítsanak az Istentől. És azért annyit hadd mondjak nektek, ez még csak az eleje a nehéz időszaknak. Nagyon nehéz lesz megállni, de ha most nem tanulunk meg az Istenhez menni, az Istenre hagyatkozni és tőle várni, akkor nehogy azt higgyük, hogy a nagyobb nehézségekben meg tudunk állni. A kis dolgokon, a látszólag kis dolgokon kell elkezdeni a kapaszkodást, hogy egyre jobban, egyre mélyebben tudjunk hinni és kapaszkodni az Istenben, mert nála van a megoldásunk. A Jóisten tényleg segítsen bennünket ahhoz, hogy a mi futásunk, a mi harcunk az ne hiába való legyen, hanem az Isten mindazt ki tudja munkálni bennünk, amit ő szeretne látni, és hogy mindannyiunknak kívánatos véget tudjon adni az ő kegyelméből. Amen.